Kedves hallgatóink, a Miskolci Egyetemen is megemlékeztek az 1956-os eseményekről. Egy különleges installációval készültek, melynek részeként egy fotósorozat és egy korhűen feldíszített Csepel teherautó kapott helyet a főépület bejáratánál. Az eseményen felidézték, hogy fontos szerepet játszott az akkori nehézipari egyetem diáksága és kiállása a rendszer ellen. A megemlékezésről Szűcs Péter általános rektor helyettes számol be, és az 56-os egyetemi események egy akkor első éves hallgató, dr. Deák László Zoltán mesél. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Egyetemi 56-os megemlékezésen Szűcs Péter rektorhelyettes úrral beszélgetek, hogyan emlékeznek meg az egyetemen az 56-os forradalomról.
Hát mint minden nemzeti ünnep, természetesen mindegyik fontos valamilyen szempontból a Miskolc Egyetem számára. Így van ez az 56-os forradalom és szabadságharca való megemlékezés is, és hát itt azért komoly érintettsége is van a Miskolci Egyetemnek, hiszen a mai alkalom során emlékeztünk azokra a Miskolc egyetemi diákokra, akik tevékenyen részt vettek az 56-os eseményekben itt az egyetem város területén. Egyrészt megfogalmazták követeléseiket, jobbító szándékkal léptek fel, és hát sajnos szomorú dologról is meg kell emlékeznünk, hiszen két egyetemista halálát lelte a szovjet tankok által kilőtt golyózáporban. Rájuk is emlékezünk, és hát a mai alkalommal egy olyan installációt sikerült avatnunk, amely a rendszerváltás után előkerült, addig elrejtetten, elzártan őrzött filmtekercsekről került elő, és egy ilyen fotóinstalláció mutatja be, hogy mi zajlott 56-ban, 56 októberében, illetve november elején itt a Miskolci Egyetemen.
Mekkora szerepe volt a Miskolci Egyetemnek az 56-os forradalomban? Itt említettük az áldozatokat. Mit tettek a diákok itt 56-ban?
Hát a diákok egyértelműen kiálltak egy jobb világért. Tehát, hogy nyilván a kommunista diktatúrának a dolgai, hogy nem vihetők tovább, és ezen szerettek volna változtatni, de nyilván ezt 56 kapcsán sok mindenki megtette az országban. Én azt mondanám, az egyetem szempontjából fontos, hogy itt egy közösségteremtő erő jött létre. A diákok a oktatókkal együtt volt gyűlésük, fogalmazták meg 11 pontban követeléseiket, amint eljutottak a munkástanácshoz és Nagy Imréhez, ahogy a beszédemben is említettem, tehát én azt hiszem ennek szimbolikusan az az üzenete, hogy egy egyetemi közösség válságban vagy nehéz pillanatokban egy nagyon komoly erő tud lenni, és hogyha összefog az oktatógárdával, akkor nagyon sok mindent meg tudnak mutatni a világnak. Itt a mai alkalom során erre is emlékezünk, illetve talán ez a példa is része annak, hogy mi Selmecről származunk, tehát itt a diák életnek a gyökerei, a diák összetartozás, vagy a nehéz pillanatokban való összetartozás gyökereinek több évszázados múltja van, és ezt mutatta meg 56-ban a Miskolci Egyetemi Ifjúság itt az egyetem város területén.
A megemlékezést, a beszélgetést az 56-os forradalomról dr. Deák László Zoltánnal folytatom, aki hát az 56-os forradalom idején elsős gépészmérnök hallgató volt. Láttam, hogy nézegették az installációt rektor helyettes úrral, mutatta például, hogy kereste önmagát is a képen. Mit hoztak fel a képek, mit hoztak vissza az emlékekből?
Hát először is köszönetet szeretnék mondani, hogy itt lehetek, mert tulajdonképpen hát eltelt egy csomó idő azóta, de ezek a másodpercek, ezek nem vesztek el. És ez valahogy, mint egyetem nekem az életemhez hozzátartozik. Segített benne, így kerültem ide. Tulajdonképpen kiegészíteném avval, hogy nem csak, hogy elsős voltam, hanem akkor mi egy diákparlamentet alapítottunk. És az első évfolyam tankörei, először az én tanköröm engem választott, aztán az összes első éves gépészkar engem választott parlamenti, diákparlamenti képviselőnek. Ennek az a lényege, hogy tulajdonképpen nem fegyvert akartunk fogni, hanem jogilag akartuk a problémákat megoldani. Sajnos az akkori rendszer, az akkori pártvezetés nem állt velünk szóba, csak inkább például az egyes előadóban, amikor összeült minden évfolyamnak a képviselője, és tömve volt az egyes előadó. Én magam is talán az utolsó előtti sorba ültem az elején, és még hátul mögöttem, amennyi csak befért állva, annyian voltak az előadóban. Este 11-ig vagy 11:30-ig tartott a dolog. És hát ugye a pártbizottságra akkor a Grósz Károly még nem volt olyan magas pozícióban, és ő megjelent szintén ezen az itteni pártbizottsággal együtt, és egyszer csak kiderült, hogy egy magnó működik, de ami akkor egy olyan 20 kilós dobozocska volt, valahogy az 5. padsor környékén len természetesen csak a mikrofon, és akkor szavaztunk, és úgy döntöttük, hogy takarodjanak a magnóval. Hát itt kezdődött az első konfliktus, és el is fogadtunk tulajdonképpen 11 pontot, és úgy döntöttük, ugye hát mi mindjárt tanultuk az 1848-as forradalmat, hogy ezeket a pontokat nekünk el kell juttatni a néphez, és ehhez ki kellene nyomtattatni, és az újságban jelenjen meg. Hát be is vonultunk Miskolcra, valahol a zavarszálló előtt környékén volt ez a nyomda, amelyik valamelyik borsodi újságot, észak, nem tudom az akkori címét az újságnak nyomtatta, és a főszerkesztő nem volt hajlandó először velünk szóba állni, de aztán egyre többen voltunk, úgyhogy hát talán satszolom, hogy 5000-en, a végén már az egész tér meg az utca is tele volt, és akkor megígért, hogy hát most már este 10 van, de holnapi újságba beleteszik. Hát valamit beletettek, de nem voltak hajlandó kinyomtatni ezt az egészet. Úgyhogy viszont az Ávó akkor azért úgy szedegetett össze embereket, köztük diákokat is, fiatalokat. Úgy gondolták, hogy megfélemlítenek bennünket, akkor ez az egész visszafordul. Hát tévedtek.
Ezután a gyűlés után is, hogy a pontokat összeértek és megfogalmazták, milyen események mik zajlottak, akár itt az egyetemen, illetve Miskolcon a városban, hogyan folytatódott ennek a története?
Egy kicsit kihagytam még belőle egyet, tulajdonképpen a nagy gyűlést. A nagygyűlés egy nagyon fontos pontja volt ennek a város szempontjából. Itt az egyes előadó tetején én akkor a mikrofon meg a rádió hangszorókat szereltem, és csak azt vettem észre, hogy nem csak egyetemisták, hanem a tömeg gyűlik. A Helyő Csabai cementgyárig, amit el lehet képzelni. A Tapolcai úton, amit csak el lehet képzelni, de volt, aki szekérrel, lóval, szekérrel jött, mert ugye hát volt akkor már busz, az egyetem is kapott erre a célra, direkt forradalmi célra 2 darab 303-as kis Ikarus buszt, és az egyetemnek is volt egy ugyanilyen teherautója, mint ami itt, aki kiállításon szerepel. És tulajdonképpen, hát én nehezen satszolom meg, de nem tévedek, ha 20 000 embert mondok. Egyszerűen amerre szem látott, ott mindenütt csak emberek, munkások voltak. A diósgyőriek jöttek itt a felső úton, nem tudom mi a neve, ugye Diósgyőrből gyalog, zászlókkal, hát jelszavakkal, Rágosit a Dunába, Gerőt, Pirost, Antalt utána, aki magyar velünk tart, szóval a forradalmi hangulat lett belőle.
Ezt hogyan élte meg? Ez milyen érzés volt akkor? Gondolta-e, hogy ekkora szerepe lesz akár mondjuk a Miskolci Egyetemnek a 56-os forradalomban?
Én egy mérsékeltebb típusú ember vagyok, és mindig azon gondolkoztam, hogy mind diák parlamenti képviselő, hogy tudom megtartani a jogi úton is, mik a feladataink. És akkor úgy döntöttük, hogy először is maradjon a város működőképes. És elsőnek vállaltam azt, hogy gyorsan megrajzoltuk magunknak a karszalagot, ez volt a személyi igazolványunk, dipára, tehát rajzlapra piros-fehér-zöld karszalagot rajzoltunk, most nem azt viselek, most egy hivatalos piros-fehér-zöld szalagot viselek. Ezzel bementünk, és hát amikor benn voltunk, akkor tulajdonképpen először a villanyrendőrt kapcsolgattuk. nem volt lopás, nem volt semmi jelentés. Rendőrök néha előfordultak, szóval szemünk előtt letépkedték a kitüntetéseiket, de barátságosan, na, láttál valamit, kell valamit segíteni. Szóval ilyen volt a viszonyunk, kivétel az ávósok. Viszont a 10-es ávés laktanya az a Diósgyőr felé, nem tudom az utca nevét, ott volt, ők hazamentek. És ez volt a következő, hogy azért ott fegyverek is vannak, és minden is vegyük át, hogy őrizzük. Akkor éjszaka, hát már, hogy úgy mondjam, 8-10 óra szolgálat után, reggel 2-től 6-ig a kapuhoz beosztottak, hogy akkor most menjek még oda ki. Mondtam, jó, kimegyek, és ott állok a kapuba. És ha kaptam hozzá egy 48 mintájú puskát, 8 töltényjel, és egy szuronnyal, nagyon magasabb volt, mint én. És ott álltam a kapuba, egy viharkabátba, hideg éjszaka volt. Egyszer csak jön egy motorbiciklis, megáll, azt mondja, hogy a kis bundájába kivéve, én is voltam így őrségben, tudom, mit jelent ez. Előhúz egy termoszt, azt mondja, így áll egy kortyot meleg tea. Várjál, iszom előtted, nehogy azt hitt, hogy meg akarlak ölni. Ivott, forralt bor volt. Jön egy öreg néni, csoszolva, fiacskám, most sült ki egy csirkecomb, hoztam neked egy csirkecombot, éjszaka 3-kor. Jött egy álom, szép aranyos kislány. Túl rossz, ezért sütöttem nektek, azt mondja, hányan vagytok? Mondom, hát 3-an. Azt mondja, hát 3-at tudok adni. Innen éreztük, hogy nem egy valami általunk kitalált ügyet képviselünk, hanem valami elfojtott vágyat képviselünk. Hát ezek voltak az első napok. Aztán mentünk Diósgyőrbe, egyeztettük a pontokat a munkásokkal, de közben az történt, hogy a tömeg követelte a letartóztatottak, ez az ávós laktanya előtt volt, a letartóztatottak szabadon engedését. Én akkor még nem voltam benne, mert éjszakai ügyeletben voltam. A földszinten jobbra volt a Zorkóczi tanszék. Zorkóczi úr már elment Pestre, és átengedte a tanszéket nekünk, és tulajdonképpen oda futottak be akkor már katonai telefonok, mert azért összegyűjtöttük, akkor már összegyűjtöttünk fegyvert is. A Maxim géppuskája ki kellett menni az ilyen teherautónak, mert ez nem fért be a buszba. Az akkor ez volt a főépület, ott az egyestől hátrafelé, annak a hátsó lépcsőházánál volt fölállítva a géppuskánk. Nem azért, hogy lőjünk, hanem azért, hogy megtanuljuk kezelni. Mert hát esténként tanítottak minket ilyesmire. Akkor már voltak puskák, amit elhoztunk a 10-es honvéd laktanyából, akkor már voltak dobtáras golyószórók, és volt ez a géppuska is. A dobtáras golyószóróhoz golyó még nem érkezett, nem volt, de azért már szétosztották a vajmai vasárnap a kőbányába, kimegyünk oda, kivisszük, és ott megtanulunk vele lőni, stb. Ez november 4-e volt ez a vasárnap, ami ismert dátum, és erre a tanulásra már nem így került sor. Hát tulajdonképpen jött egy kérés, hogy a tömeg a megyei kapitányság előtt követeli a szabadon bocsájtását a fiataloknak. És egyre gyűlik a tömeg, kisbusszal menjünk be, és ha egy ávóst látunk, akkor azonnal menjünk ketten is oda, és vigyük a kisbuszba, hogy majd bíróság elé állítjuk. Hát ez nem egészen így ment, mert amikor én mentem, akkor egy ilyen teherautó jött, le volt nyitva a sarogja, tehát az oldala meg a hátulja, az is piros-fehér-zöldre volt ízítve, és az első halott fiúnak a koporsója volt rajta, és ezt hordták körbe a városon. Amikor én megérkeztem a kis busszal, illetve megérkeztünk, 10-12-en lehettünk, akkor éppen már egy sorozat ment, és akkor már voltak akasztott emberek, meg menekültek a falon keresztül ávósok, meg rendőrök, meg minden, úgyhogy az egy súlyos dolog volt, amiről nem szívesen beszélnék, mert végig kellett nézem szó se lehetett róla, hogy egyet is tulajdonképpen mi bekísérjünk a buszba és jogi eljárás alá vessünk, mert ott csak lövés volt, és volt egy katona, aki azt mondta, hogy fiú, gyertek gyorsan ide a fa mögé, mert ez a nagy gesztenyefa a szembe lévő oldalon, ez megvéd benneteket a sorozatoktól, mert a pincéből sorozatokkal lőttek ránk, egyszerűen a tömegre. Úgyhogy ez egy nagyon durva része volt ennek az egész forradalomnak, amit tulajdonképpen elmondtam, hogy ki a hibás, nem én vagyok a bíró, hogy eldöntsem.
A pesti forradalom hírére az itteni diákság, önök hallgatók, illetve a miskolci polgárok hogyan reagáltak, amikor meghallották, hogy már Pesten kitört a forradalom?
Tulajdonképpen ehhez vissza kell lapozni a történelmikornak arra a szakaszára, amikor azért a rádió még nem egészen úgy működött, mint ma, hogy 30 adón meghallgatom a 30 különféle véleményt, vagy interjút, hanem az úgy működött, hogy volt egy hangszóró, ami minden diák kollégiumban megvolt, minden tankörben megvolt, és akkor ott bekapcsolták azt, amit akkor még tulajdonképpen gondnokként működő ÁVO-hoz tartozó ember jónak talált. Tudtunk róla, hiszen sokan voltak, többsége nem miskolci volt az egyetemistáknak, és volt egy telefon a portásfülkén, és a portások azért este 10 után megengedték, hogy az ember magántelefont is folytasson. Katonai adóbevő készülékünk volt itt az Orkóczi tanszéken, és akkor már tudtuk, hogy az orosz tankok és az itt lévő orosz hadsereg egy részét kivonják az országból, és Záhonynál pakolják át. És ez egy nagy fellendülést adott annak, hogy most állítsuk vissza a rendet, és mutassuk meg, hogy mi így sikertelen volt, mert még aznap jött a jelentés, hogy de a másik vágányon új seregek érkeznek. Na most ez egy kicsit a történelembe visszalapoznék. A második világháborúnak tulajdonképpen mai napig nincs tisztességes békeszerződése, de a párizsi megállapodás azt mondta ki, hogy Bécsben, Ausztriában maradhat egy sereg orosz katona, illetve hadtest, pontosan nem tudom, és Magyarországnak biztosítani kell az orosz seregnek a szabad mozgását Bécsig, ennek a seregnek az utánpótlás és egyéb dolgainak intézése. Tehát szó sincs ebbe a szerződésbe, és szó se volt arról, hogy Magyarországot ők megszállhatják. Hát ugye ez az akkori politika, ez ugyanaz, mint a trianoni politika, hogy politikusok jót vacsoráztak, jót iszogattak, aztán valamit eldöntöttek. Hát ez a bécsi döntés is ilyen volt, és 53-ban, ha nem tévedek, kivonultak Ausztriából az oroszok az idéglenes alapon, ugye, mert egy idéglenes időre szólt ez, de elfelejtettek Magyarországról is kivonulni. Na most ezt mi azért suttogva tudtuk, hogy hoppá, hát most már azért innen is menjenek ki. Ez úgy azokba, akik nem föltétlenül ahhoz a 10%, még nem is voltam 10% lelki párt emberekhez tartoztak. Most a lelki alatt azt értem, hogy ők tényleg úgy gondolták, hogy az a rendszer egy működőképes. Mi mindjárt tudtuk, hogy minden elmúlik egyszer, és azt hittük, hogy most itt következik a vége. Ezért tartom a diákparlamentnek akkor azt a nagy szerepét, hogy mi a rendet akartuk föntartani, mi tulajdonképpen jogi útra akartuk terelni az egészet. Nem működött. Azért nem működött, mert szembe álltunk egy olyan hatalommal, amelyiknek nem volt hatalma, csak fegyvere és besúgói. És ezek mindent elkövettek, hogy minket megosszanak.
Az egyik nagy eseménye, és egy szomorú eseménye a Miskolci Egyetemnek, illetve a diákságnak, vagyis hát akkor még nehézipari egyetemnek, ugye a november 4-e hajnala reggele volt. Hogyan élte meg, hol volt akkor ezen a ominózus hajnalon, hiszen tudjuk, hogy az orosz tankok bejöttek ide az egyetemre, és két diáktársa is meghalt akkor.
Ez tulajdonképpen november 4-e vasárnap volt, egy ködös hajnal volt, hasonló, mint ma a napsütéssel napközben, és ahogy mondtam, a géppisztolyokat megkaptuk, és arról volt szó, hogy november 4-én ezen a vasárnap 10 órakor megyünk a kőbányára, Tapolcára megismerni ezeket a dobtáras géppisztolyokat, hogy használni tudjuk. Kora reggel tudtunk egy nappal előtte már, hogy rengeteg tankot pakoltak át, mert a katonai adón keresztül a különféle határállomásokkal állandó kapcsolatunk volt, és kapcsolatunk volt Szabad Európával és az amerikai hírszerző szolgálattal is, és adtuk tovább, nem csináltunk belőle problémát, hogy itt nagy baj van. És ők látták is. Tudomásom van arról, hogy állítólag jött is egy olyan válasz, hogy kitartás. De olyan, hogy valami segítségen, olyan válasz nem jött. Csak kitartás. Hát ezt látjuk ma Ukrajnában is, kitartás, aztán aki túléli, az majd túléli. Bocsánat, hogy napi eseményekhez kapcsolom, de tulajdonképpen nekem ma minden nap az jut eszembe, amikor ott látom, hogy adunk fegyvert, lőjétek el, majd mi gyártunk helyette, és az hoz nekünk egy csomó pénzt. Úgyhogy egy kicsikét problémás volt ez a november 4-e, mert nem gondoltuk, hogy ilyen hamar ideérnek. Aludtunk mindjárt egy diákszálló szobába, akkor 8-an aludtunk emeletes ágyon. Én egy felső ágyon aludtam, a kis Gabi is egy felső ágyon aludt, közvetlenül az ablaknál, mindjárt a második sorozat. Ja, tulajdonképpen ez a sereg, az elejét nem tudom, csak azt tudom, hogy itt egy kis vasút járt Görömböly-Tapolcára, az odavezető aszfaltútnak a, mondjam úgy, hogy bal oldalán, és mögött egy ilyen kicsi mélyedés vagy árok volt. Akkor, amikor én fölébredtem, akkor már ott szétszórodva ott voltak az orosz katonák az árokba. Az egyetem bejárata és a tanulmányi épület elágazásánál ott volt két tank, ágyúcső ránk szegezve, és két katona vagy három katona húzott meg, vagy kettő tolt egy ágyút az erőmű felé, meredek úton fölfelé. Azt felállították, és rögtön belőttek az egyes épület harmadik emeletén az utolsó szobában. Nem volt ott senki, ott halott nem keletkezett, de a következő percben egy sorozat a kis Gabit érte, valami hat golyó a testén, nyakán, és a nyakai ütőjéből a plafonig spiccelt a vér, akkor láttuk, hogy itt tulajdonképpen miről van szó. Én nekem 8 golyóm volt akkor még ehhez a dióverőhöz, én is oda mentem az ablakhoz, kinyitottam, hát nyomjelző golyók jöttek az ilyen ködös idő miatt, a nyomjelző golyók irányába kilőttem, 6-ot, 2-t megtartottam még a golyókból, erről nem beszélek tovább, és átmentem a fürdőszobába, a másik oldalra, hogy megnézzem, akkor ott fölállítottak egy aknavetőt, de akkor jött a második ágyú golyó is, ami betalált. Közben egy sorozat, egy emelettel lejjebb lakott a Kölber Gabi, őt találta el, ő halt meg, és aztán tulajdonképpen, amikor felállították az aknavetőt, akkor elkezdték a földszinten, az ablakokon keresztül a lövést. Ez vitte le a csurákosnak a lábát, meg több sebesült is volt, és utána egy hurrával elfoglalták az egyes és a kettes épületet. A többi épület is föl volt fegyverezve, de először ők az egyessel foglalkoztak. Én elsőként, ahogy rohantam, elfogtak fegyverrel, és a portásfülke mellett a falhoz állítottak fölrakott kézzel. Hát ott álltam körülbelül 3 óra hosszát, jött is a tiszt, hogy minket ki kell végezni, mert mellettem még 6 vagy 7 egyetemista társam volt. A többieknek meg azt mondták, hogy készüljenek, mert holnap reggel indul az oktatás. Hát aztán jött egy másik tiszt, tulajdonképpen akkor az egyes épületben a földszinten volt egy zongora. És ez a zongora az akkori menza sarkán volt, és erre felállítottak egy golyószorrót, amelyik ránk nézett, akik a falnál álltunk. Hogy ne értsünk félre semmit, hogy itt ez nem babra menő játék. Most ennek a golyószorónak a lába kicsúszott a zongorán, és egy hatalmas zörejjel rácsapódott a zongora tetejére. Hát ezt nem lehet ezt az érzést elmondani, hogy most itt a vége. Nem a vége volt, egy normális orosz tiszt jött, és azt mondta, hogy ha mi szintén elmegyünk az egyetemre, és nem csinálunk semmit, akkor holnap reggel mehetünk. Fegyvert elvették mindenkitől, átmotoztak mindnyájunkat, közben a szobát átmotozták, összeszedtek mindent, és fölmehettünk. Ez volt november 4-e vége. Úgy aludtunk, hogy ágyuk, tankágyuk néztek az ablakainkra. Reggel 4-kor indultunk gyalog Budapest felé, a vasúti sínek mellett, mert akit az országúton elfogtak, az nem érkezett haza. Hát a cipőtalpam 60-ig elkopott, hogy úgy mondjam. Ezt azt hiszem mindenki tudja, hogy mit jelent vasúti talpfák között egy 100 kilométeres útra, vagy nem tudom hány száz, több mint 100 kilométeres útra gyalog elmenni. És részemre tulajdonképpen ez a közvetlen részvétel a forradalomba úgy végződött, hogy én szolnoki születésű voltam, és a szüleim Szolnokon laktak, én 60-ban lementem a Szolnoki útra, nem éheztünk, nem volt nálunk se ennivaló, se innivaló, de a parasztok kijöttek, vártak minket tejjel, kenyérrel, kacsazsírral, szóval a nép tudta, vittük a karszallagot, tudta, kik vagyunk. Megérkeztem Szolnokra, én Szolnokon a szüleim, egy vasúti mérnök volt édesapám is, egy úgynevezett Horthy Miklós úton, ami később Sztálin út lett, van egy kaszárnya, mai napig megvan, most nem tudom milyen néven van, vagy kaszárnya még, zöld területen valami 5 épület. Úgy körbe voltunk tankokkal, hogy egy fél óráig tartott, mire a tiszt belátta, hogy én a nagymama látogatásáról most jövök, és semmiről nem tudok, amíg a saját házunkba beengedett. És akkor még egy úgynevezett propuszkot, tehát egy igazolást kértem, hogy én a színházhoz szeretnék menni énekelni, mert én egy színész vagyok, és tényleg el is mentem a kórusba énekelni, és így tudtam ki is bejárni a november 4-e után a saját házunkból, édesanyáméktól, aminek az volt az érdekessége, hogy ennek az épületnek a közepébe gyűjtötték össze az általuk forradalmának nevezett olyan személyeket, akit el akartak fogni, és ott sétáltatták az udvaron, és majdnem sírtam, hogy tulajdonképpen majdnem én is ott lennék. Többet kivégeztek közülük, ahogy azóta tudom. Én a Szolnoki Színházban tényleg a Seregi volt akkor egy nagyon jó rendező, és a János Vitéz volt műsoron, és abban huszárként statisztáltam. Most a János Vitéznek a harmadik részében az van, hogy János Vitéz a francia királynál a győzelem után egy francia lobogót akar kapni. És János Vitéz azt énekli, hogy köszöni, de van neki lobogója, tiszta szentesz, huszárok, hozzátok elő. Most úgy volt megcsinálva, hogy ilyen dobogó volt nekünk, és azon berobbantunk valami tizen. Csaptuk a lábunkat, ahogy csak lehetett, és elől egy 4 méteres piros zászló. Leállt az előadás. 20-25 perc taps, vas taps. És ez 124-szer így ment.
Kedves hallgatóink, a Miskolci Egyetemen is megemlékeztek az 1956-os eseményekről. Egy különleges installációval készültek, melynek részeként egy fotósorozat és egy korhűen feldíszített Csepel teherautó kapott helyet a főépület bejáratánál. A megemlékezésről Szűcs Péter általános rektor helyettest hallották, az 56-os egyetemi eseményekről egy akkor elsőves hallgató, dr. Deák László Zoltán számolt be. A riporter Sütő Dávid Peli volt.